Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
És vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorral, és a mai vendégem Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója. Nagyon sok érdekességet hallgattunk és hallottunk a műsorunk első felébe, de hát ez lesz a műsorunk második felében is. Két dolog is eszembe jutott önt hallgatva, de én mediátorként is dolgozom, és nagyon sok családot látok, és nagyon sok szétment családot látok. És azt látom, hogy jellemzően, hogy az egyik az a típusú elvált pár viselkedési forma, amikor pontosan ezek miatt a tradicionális szerepek nem megélése miatt ment szét a család. Mert a férfi nem tudta megélni a férfiasságát, a házasság végéig az orra alá volt dörgölve az, hogy mert a házat nem együtt vettük, hanem a szüleid vásárolták, én csak egy megtűrt személy voltam benne, hiába dolgoztam, építettem, valójában sosem éreztem úgy, hogy hazamegyek. Nagyon sok olyan eset van, amikor pontosan a tradicionális szerepek felbomlása, vagy egyáltalán meg nem élése miatt megy szél egy pár, és a másik, amit meg nagyon-nagyon látok, szintén egy válók, hogy tulajdonképpen azért is mennek szét emberek, mert azt, amit én nem tanultam, nem tudok kezelni, és ön is említette, hogy az iskolában nem igazán tanuljuk azt meg, hogy egy párkapcsolatot vagy házasságot hogyan lehet egyetem működtetni, mert hogy a biológiát meg a történelmet megtanuljuk, de hogy egyébként az élet iskolájában úgy kevesebb a leckénk, amit ott tudunk venni, hogy ami nekem nincsen meg, azt elvárom, hogy majd te megadod, és majd te pótolod, vagy te megtanítasz rá. Szóval, hogy ezek szerintem nagyon fontos pontok, nagyon könnyen el lehet rajta csúszni.
Igen, és itt a szemléletváltás lehetne talán a megoldás, és megint csak a szemlélet visszaváltás. Tehát korábban az volt a jó a korábbiak életében, hogy nem kellett ezt nekik megfejteni, hanem egyfajta kényszerbe éltek, és azért megtalálták az útjukat. De nem nagyon osztották és szorozták ezt ilyen módon, hanem például ahogy ők éltek, jöttek ugye, mit tudom én, szárazságok, aztán háborúk jöttek, aztán járványok jöttek, aztán, tehát minden nemzedéknek volt valami problémája. És hogyha megnézzük mondjuk csak a nagyszüleink, dédszüleink idejét, ugye a 2-3 világháborúval, de az előtti, tehát a mi kultúránkban főként ugye nagyjából azt lehet mondani, hogy így nagyjából 50 évenként mindenüket elbukták újra meg újra, jött egy nagy hatalom, jött egy forradalom, jött egy söprés, és mindenüket. Tehát két nemzedék, amit 25 évente egy-egy emberöltő össze tudott rakni, azt aztán elbukták, és akkor újrakezdték. Különféle konstrukciókba, tehát hogy ők mennyire voltak szabadok, mennyire nem voltak szabadok. A lényeg az volt, hogy ha van egy szövetség, ami arra szövetett, hogy van ennek egy célja, tehát egy férfi és nő szövetsége az az élet továbbadásáról szól, azért, mert aki tovább tudja adni az életet, az is ugye bonyolult dolog, tehát nem elég megszülni egy gyereket, és csak tovább van adva, hanem azt olyan emberré kell tenni, hogy ő maga egy jobb világot építse, mert az egy jó érzés, hogy ő maga önálló legyen, hogy önállóan ő maga is tovább tudja adni az életet, tehát annak a képességét, hogy egy férfi-nő szövetséget ő is meg tudjon találni, férfiként és nőként, akár fiam van vagy lányom, azt meg is tudja tartani, és ő maga is akarja ezt továbbadni, úgy, hogy a nevelésben is én jobb ember leszek, hogy őt jobb emberré neveljem, és ő is jobb ember akar lenni, hogy jobb embert neveljen, és így megy előre a világ. Tehát egy hosszú távú vágyat adott arra, illetve képességet is erőt, hogy bármilyen körülmények között ezt a kérdést megoldják. Például ez egy látásmódbeli kérdés, hogy bármilyen körülmények között, tehát hogy most a városban vagy van saját, vagy bérelni kell, vagy változnak a munkahelyek, vagy stabil a munkahely, vagy jön COVID-járvány, vagy nem jön most, mert ugye mindenféle dolog van, és hogy mindegy, hogy milyen körülmény van, tehát nem keresgéljük ezt, hanem alkalmazkodunk ahhoz, minden öreg így csinálta régen, és ez nem a újfajta ember, tehát az ember az ugyanaz marad, de hogyha a szemléletünk, hogyha nem táplálták volna belénk, például nagyanyám még idejében nem hiszem, hogy ez egy külön téma lett volna ott falun, hogy mi a férfi munka, meg mi a női munka és a férfiak, hanem annyi munka volt, hogy abból azt írtották éjt-nappal letéve, és az volt a kulturális, hát nem is kényszer, hanem a minta, tehát az a fajta mérce, hogy a férfi viszi minden, ami a nehéz munka, a legnehezebb fizikai munkák, amit, ami a veszélyes, ami a zord körülmények között, ami a nagyon monoton, ami öli, ami gyilkolja a testet, és az minden az övé, amit mindenki utál, az minden az övé, és azt elkezdi kiharapni a nagy-nagy kupacból. Utána marad egy csomó minden a nőnek, ami marad, és utána még maradt a gyerekeknek is. És ez ugye meggyőzte mindegyiket, hogy a másik értünk van, mert látta, hogy ő önmagától oda megy, és ebből a kupacból hogyan szedi ki, és kezdi a család érdekében ezeket végezni, mindegy, hogy milyen körülmény, mindegy, hogy most hol vannak, amikor elvették mindenüket, amikor marhavagomba szállították őket, amikor deportálták és el kellett hagyni, vagy kitelepítették, minden körülmények között, akkor ők az volt, hogy mi mindent kell összeadni, hogy működjön az élet továbbadásának a rendszere. És ahogy elkezdték ezt összeadni, egyrészt lett önbecsülésük, hát nem kellett kérdezik, hogy ki vagyok én? Hát mindaz vagyok, amit én oda beletettem. Megszerezte az önbecsülést, de megszerezte a másik megbecsülését, és figyelj, ez önmagától teszi. Fantasztikus ember. És nem azt nézték, hogy szálkás-e az izma, vagy nem tudom, milyen a foga, vagy nem. Olyan becsülete volt, és olyan tisztessége volt egy ilyen erőnek, amit oda betett, hogy, és abból egy szeretet tudott felépülni, egy nagy megbecsülés. Mindenkinek a fizetsége volt a megbecsülés, mert akkor nem volt pénz, meg az, hogy most ugye ráadásul kocsikat csereberélünk, nyaralgatunk, és még mindig nem elég a megbecsülés. Akkor semmilyen nem volt, egyszerűen csak az volt, hogy valaki azt mondta, hogy köszönöm. Vagy nem is mondták, hanem csak úgy néztek egymásra este. Most azért beszélek erről ilyen plasztikusan, hogy értsük meg, hogy az, hogy most ilyen morhajó körülmények között élünk, ugye pestiesen fogalmazva, hogy tényleg azon vitatkozunk, hogy most kitől kaptunk lakást, meg nem tudom én most. És nem az van, hogy akármilyen körülmények között, olyan nehéz ma is, a rengeteget kell dolgozni, nagyon elfáradunk, inkább pszichés terhelés alatt vagyunk. Rengeteg a bizonytalanság az életünkben. Nem kaptunk mintákat, minták nélkül vagyunk. Tehát újra kell nekünk ezeket a mércéket a fejünkbe teremteni, mert hogyha fejben újra teremtjük a képet, akkor képesek leszünk arra fele tartani. Ezt folyamatosan zilálják, hogy az az apa is jó, meg az a férj is jó, meg nem igaz. Van egy, kell egy idealizált kép, és igyekezni kell afele, mert az az erőfeszítés jobb emberré fog tenni, és megbecsülés és önbecsülés fog adni. Nagyon sok problémával küzdünk. Ergo, még inkább össze kéne fognunk, és az egyedüli dolog, amiért lehet, az, hogy mi magasabb rendű életet akarjunk továbbadni, mert tényleg nem olyan világ lesz, szoktam én ezt mondani, mint amilyen technológiákat ma kitalálunk, vagy amilyen infrastruktúrát építünk, vagy amilyen gazdaságot létrehozunk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. És hogyha jobb világot akarunk magunk után, akkor jobb embereket kell nevelnünk. És nem váltja ki a kiskutya ugye a gyereket, mert akármány kutyát nevelünk föl, attól nem lesz jobb világ, attól az én nekem jobb, és a kutyának jobb, és ott az energia körforgásban ott az kifúj, ugye, vagy elmegy az űrbe. A jobb világ abból teremtődik, hogy jobb emberek lesznek, akik döntéseket hoznak, akik másképpen fognak össze, akiknek sikerül az, ami nekünk nem sikerül, ugye? És ezek kellene, és akkor már ugye csak egy dologról beszéltem most, hogy milyen érdekes ez, hogy hogyan lehet leszakadni a mai világnak a torzsalkodása. Úgyhogy akármilyen körülmények vannak. Hogyha fél lábon kell, akkor fél lábon állunk, és úgy keressük ketten, hogy mit kell csinálni. És hogyha meg béreld be, akkor béreld be, ha saját be, ha az anyádéba, anyádé, ha vidék, falu, és utána csináljuk, és ha most mi lesz, ha most kitör a háború, akkor kitör a háború. Ugye? És ettől nem fél az, akinek van egy szövetsége. Nem félek, mert tudom, hogy akkor megyek át a hídon, amikor odaérek. Tehát én most nem kezdek rettegni. De ha majd lesz, akkor majd azon átmegyek, majd valahogy. De van nekem egy társa, akivel együtt tudunk, mert majd kitaláljuk, hogy mi van, mert az öregek is pont így. Ugye milyen érdekes, hogy nem azt tanuljuk meg az öregtől, hogy pontosan úgy kell csinálni, hogy mindig kell vágni a fát, mert nem biztos, hogy most fát kell vágni. Majd megtaláljuk. De az, ami közös, hogy nem érdekesek a körülmények. Az az érdekes, hogy van egy közös célunk, minden nap keressük azt, hogy mi az, amit el kell végezni, és ebből származik az is, hogy én belevágtam a férfiak klubjába, hogy tényleg nézzük meg, hogy nehogy már vágjunk bele. És egyébként visszatérve erre, most eszembe jött az is, hogy voltak barátaim, akik azt mondták, hogy ez egy hülyeség, ugye, most miért foglalkozol ezzel, elfecsireled az életed, ennek semmi értelme nincs, nem lehet egy ekkora új ügyet, hogy mindenkinek a kulturális, ekkora ügyet nem lehet megmozdítani. És akkor azt mondtam nekik, hogy figyeljetek, én most 50 vagyok, de akkor 40 voltam, ugye, hogy most vagyok erőm teljébe, most én belevágok, majd lehet, hogy 80 évesen azt fogom, hogy nem volt értelme, de most 40 évesen kijelentsem, hogy úgy sem lesz értelme, és már van értelme, tehát, hogy mondjuk 10 év az 10 év. Ez a mi dolgunk, ugye, hogy mindenkinek az a dolga a saját kis őrhelyén, belevág, csinálgatja, és annak mindig lesz gyümölcse. És akkor nem hülyeségekkel foglalkozunk azzal, hogy most akkor ki, hogy, és hogy, de ehhez ugye, ha én hozzá tudok tenni a másiknak az anyja által vásárolt lakásban, most azért leragadtam ennél, valami olyat, ami mindenkinek hasznos, akkor nekem is lesz önbecsülésem, és meg is fognak becsülni. Ha ő is hozzá tud tenni, akkor is jó. De ha elkezdünk filózni azon, hogy most akkor ki kinek van, és itt a média hihetetlen, ugye állandóan megy férfi és nő összeugrasztása, férfi és nő versenyeztetése, ki kinek van kiszolgáltatva, ki keresi a pénzt, ki van nagyobb kockázatban, állandóan egy félelemben tartás van, hogy a válás, ha netán lesz, ugye megházasodtunk, és már rögtön a válásra készítenek mindenkit a többiek történetei, az újságcikkek, a magazinok, és egy állandó félelem van, és az arra való készülődés, ugye, tehát, hogy jó, de úgy kell, hogy ha majd, hát ez egy őrület, ugye, és ettől nagyon nehéz megszabadulni. Például ez az egyik nehézségünk, hogy hogyan függetlenedünk ezektől a hatásoktól. Mi például úgy csináljuk ezt a feleségemmel otthon, hogy ha olvasunk netán ilyen cikkeket, ami ritka sok romboló ilyen kis aknák vannak elrejtve, mert általában ezekben a cikkekben nagyon sok igazság van, és hopp, ott van valami, ami ha meg elhiszed, megeszed a többivel együtt, a jó dolgokkal együtt, bekajálod ezt is, ahogy Pestben mondják, akkor véged van, és akkor mi a feleségemmel megbeszéljük. Fia, nézd meg, hogy rombolják, nézd meg, hogy ezeket írják, és aki ezt elhiszi, és az is, hogy megbeszéljük ezt, az már rögtön a mi szövetségünkbe beépül, illetve felismerjük ezeket a dolgokat, hogy ez nem igaz a valóságban, hogy az nem úgy van, hogy mit tudom én, minden férfi uralkodni akar, és az uralkodási vágyából születik a nem tudom micsoda, mert ez egyáltalán nem, hanem éppen az, hogy meg akarja úszni. És hogyan lehet őt rávenni arra, hogy megcsinálja, nem az, hogy ő uralkodjon, mit uralkodjon. Hát, legszívesebben ugye tévét nézni, mindenki azt csókol anyád Róza, nem, hogy uralkodjon, hát, az nagyon melós. Ugye?
Nagyon érdekel engem, hogy Bedő Imre honnan merít 11 év után is energiát, lendületet ehhez a munkához, inspirációt ahhoz, hogy milyen témáról beszéljen, milyen témát vegyen elő, milyen oldalról közelítse meg, még ennyi idő után is ezt a nagyon fontos társadalmi kérdést. És van-e valami, amit esetleg másképpen csinálna? És nem biztos, hogy csak a férfiak klubjára gondolok, hanem úgy összességében. Nem kellett volna 20 évvel ezelőtt, nem 11-jel megalapítani ezt a dolgot.
Amit én megtanultam, talán így visszafelemenve a kérdésekbe, az az, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozok, és annak a munkának, amit elvégzek, annak nagyon nagy része kidobott munka. De erre tanítottak az én, nem tudom, felmenőim, hogy a munkából lesz valami. És úgy érzem tényleg, hogy hihetetlen sok vasat teszek be a tűzbe, lehet, hogy annak fele is elég lenne, de sose tudom, hogy olyan, mint a marketing, ugye azt mondják közgazdászként, ugye tudom, hogy a marketing költségeknek a fele kidobott pénz. Csak nem tudjuk, hogy melyik fele az. Tehát el kell költeni az egészet, mert valamelyik fele, de az ugye elössze valahonnan. De hogy ne legyen lelki furdalásom például, de mert sokszor felmerül ez, hogy túl sok mindent kezdek, túl sok mindennel próbálkozok, hogy lehet, hogy kevesebb is elég lenne. Ehhez persze az kéne, hogy a jó Istenre jobban kéne tudni hallgatni, hogy vajon melyik az igazi út, de ezt úgy próbálom meg vele megbeszélni, hogy figyelem, hogy mi az, ami nyílik, és melyik gondolat kezd el elindulni, milyen együttműködések cégekkel, más ugye ilyen ehhez hasonló emberekkel, vagy akár ugye otthon a családtagjaimmal, vagy bárkivel milyen együttműködések tudnak elindulni. Tehát, hogy erre mindig ilyen élesnek kell lenni, és meg kell bocsátani magunknak, tehát én legalábbis ezen dolgozok, hogy ha ilyen vagyok, hogy ennyit teszek bele, akkor ne vádoljam magam ezért, mert lehetne, ugye sok-sok kidobott munka van ebbe, mert sok-sok olyan próbálkozás, ami nem jön be. Azt is hiszem, hogy ez egy olyan nagymértékű feladat, ami nekem, tehát nem magától jött. Tehát néha én például, nagyon erős hit van bennem. És a hozzáállásom is olyan, az emberek szeretete az eszenciális. Tehát, hogy én nagyon szeretem őket, és akkor az ad valamilyen módon erőt, hogy hogyan fogalmazzak, hogy a legkényesebb dolgokat is megpróbálom ebbe a szeretetbe, hogy én jót akarok, hogy értsék meg, hogy nem, nincsen ebben, lehet, hogy kellemetlen, amiről beszélek, lehet, hogy túlságosan szembesítő, de lehet, hogy fáj, de lehet, hogy jót tesz ez, hogy hozzuk ezt föl, hogy ne az legyen, amit hallani akarnak, ami nem épít semmit, és ugye be van ugye bugyolálva valamiféle plüsbe, hanem a szeretetbe burkolt, inkább azt mondom, hogy kíméletlenség, tehát hogy ne kíméljük magunkat. Én magamat sem kímélem, amikor szembesülésről van szó, vagy hogy ne kíméljük, mert a kímélet az nem, a kegyetlen az rossz, de a kíméletlen az nem annyira, viszont ezt szeretetbe kell burkolni. És én ezért például az előadásaim előtt én imádkozok azért, hogy olyan szócsöve lehessek ugye a Jóistennek, ami az embereknek a lelkéig tud hatolni, hogy érezzem ezt a dolgot, hogy mit kell csinálni, hogy ezt a csatornaként tudjak működni ebben a dologban. És talán ez a fajta, ez egy szeretet frissítés, hogy az ember önmagában a szeretetet újra meg újra frissítgeti, azért, hogy akármi kijön a száján, legyen ebbe beburkolva. És talán ez egy általános mechanizmus lehet, apaként is ilyen lehet ez, vagy férjként is, vagy hogy hogyan lehet ezt a szeretetet állandóan frissíteni, mert egyébként a mindennapok kiölik az emberből, meg a rohanás, meg a közlekedés, meg a sok munka, meg a határidők, meg mindenféle ugye, történeteket hall az ember, bekapcsolja a rádiót, akkor bekezd merevedni, tehát a szíve ilyen kővé kezd, vagy a gyomra, ugye lesz egy gombóc a gyomrunkba. És hogy hogyan kell ezt újra meg újra fölpuhítani ahhoz, hogy gondolkozzunk, hogy másképp kezdjünk el ránézni dolgokra, és talán életből merítem a témáimat, és az látszik, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen séma van. És néha, ha beszélgetek valakivel, eszembe jut valami, én jegyzeteket készítek, vagy a kutyát sétáltatom, és eszembe jut valami jegyzeteket készítek, és később ezeket a gondolatokat bontom ki. Vagy kérdéseket tesznek föl nekem előadásaim után, nagyon szeretek kérdésekre válaszolni, mert olyasmi, egyrészt rájövök, hogy mi érdekli az embereket, másrészt engem rávesz arra, hogy új válaszokat szűjjek, és frissen tud tartani. Nagyon-nagyon szeretem, hogy ott helyben is a színpadon meg kell ezt csinálnom, de abból születnek később, hogy jobban ki tudom bontani, hogy megjegyzem ezeket a kérdéseket, és akkor egy ilyen struktúrát próbálok ráhúzni, hogy vajon mi lehet emögött, és most például csináltam egy videót, pont erről az előbb említettem a kiskutya versus, hogy ez egy jelenség, hogy a gyerek helyett, de elpróbálom mondani az embereknek, hogy milyen pszichológiai csapdába esnek önkéntelenül is, tehát hogy maga a kutya mi mindent elégít ki, ami miatt ő nem vágyik aztán majd arra, hogy az élet igazi továbbadásába, és hogyan jeleskedjen, és hogy hogyan az energiája hogyan lesz meddő, nem hasznosul. A kutya szempontjából persze igen, de a jobb világ szempontjából csak egy emberen keresztül. És hogy akkor dolgozok egy picit rajta, hogy hogyan rakjam össze ezt a gondolatot, úgyhogy hogy érezhető legyen benne az, hogy van ebben valami tényleg, gondolkozzunk.
Én olyan szívesen beszélgetnék, mégis hallgatnám még ezeket a gondolatokat, de a mai adásra csak ennyi idő jutott, én szeretettel hívnám önt vissza, hogyha lehet, és beszélgessünk még egy kicsit erről a tényleg kibeszélhetetlen témáról.
Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt voltam.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, a mai vendégem Bedő Imre volt, a Férfiak Klubja alapítója. Tartsanak velünk egy hét múlva is, akkor is lesz Lélektér, ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják a rádióban, ismétlésben is, a felületeinken is. És hát várom önöket egy hét múlva is, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.